Akkor kezdjük a csendet. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Neszlán Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora, én Mészáros Márton vagyok.
Én pedig Neszlán Sándor.
Mai adásunknak a témája Békés Pál Chicago című regénye, és mielőtt belekezdenénk, arra kérem Sanyát, hogy ossza meg velünk a szolgálati közleményeket, meg a lépcsőházi gondolatait, ami neki mindig van, de most kivételesen nekem is lesz.
Nekem most... Kivételesen kevés szolgálati közleményem van, annál több lépcsőházi gondolatok. Egy fontos dolog van, hogy ma kaptam egy üzenetet a szolgáltatótól, hogy akadozni fog az internet, és most így például nem látom a képedet.
Ezt látom, hogy akadozik, így van, mert én sem látom a képemet.
Na, ez most nem tudom, hogy ez most mit jelent. Remélem, hogy azért a rögzítés az több.
Igen, működik. Tehát teljesen jó hallak, csak én nem látszódom nálad, én viszont látlak téged.
Na jó, hát akkor úgy látszik, hogy akkor ez egy ilyen one-man show lesz, mármint a látvány szempontjából, hogyha lehet, akkor majd vissza.
De a hallgatóknak meg tök mindegy, mert ők úgyse látnak bennünket.
Na jó, a szolgálati közlemények, hogy ismételten nagyon-nagyon sokat hallgattatok minket az elmúlt hónapokban.
Nagyon szépen köszönjük.
És köszönjük szépen, és hát... Nem találunk szavakat. Ez az egyetlen egy reakció erre.
És köszönjük a hozzászólásokat. Szűcs Mariannának, aki gimnáziumi osztálytársam volt, majd a Károlyin egyetemi diáktársam, részletesen fogunk válaszolni. Köszönjük neki is a részletes kommentet, és nagyon meggondolkodtató dolgokat írt, úgyhogy részletesen fogunk válaszolni, csak azért nem válaszoltunk, mert el vagyunk havazva.
Igen, ez a Pál utcai fiúk kapcsán írt egy...
Pál utcai fiúk kapcsán okosakat írt, és néhány dolggal meg nem értünk egyet, de azt majd részletesen megírjuk neki. Úgyhogy Mariannak köszönjük szépen, hogy hallgatsz minket.
Úgyhogy ezt mindenkinek üzenjük, hogy lehet nekünk írni, előbb-utóbb fogunk rá válaszolni, és...
Vagy soha, ez, de a Mariannának fogunk.
Mindenkinek válaszolunk.
Mindenkinek fogunk.
Jó, de a nem Marianna nevű hallgatók is írhatnak.
Így. Na, és akkor még van egy szolgálati közlemények rovatba kapcsolódó dolgod, vagy akkor forduljunk rá a gondolatokra.
Van, több, három dolgot is hoztam.
Na.
És ezek inkább így kapcsolódnak korábbi adásokhoz. Kezdem az elsővel. Az első az, hogy...
Ez tök hülyeség lenne, hogyha a harmadikkal kezdenéd például.
Hát jó, hát ez logikus, igen.
Igen.
Kezdem akkor azzal, hogy volt ugye nekünk egy Nádas Péter adásunk, amikor a Évkönyv című könyvéről beszélgettünk Nádas Péternek, és ennek kapcsán Simonyi Balázsral elkezdtem így levelezgetni. Ő az, akit már egyszer említettem a podcastban, ő az, aki egy filmkészítő, ultramaratonfutó, egy nagyon jó podcastjai vannak, de rengeteg podcastja van, nem csak futós, van a 24.hu, például van egy a halál témáját feldolgozó, ott éppen beszél Nádas Péterrel, Polcerenről, ami szintén kapcsolódik egy szövegünkhöz, ugye az asszony a frontonhoz. Na és akkor ő hívta fel a figyelmemet, és azóta már meg is néztem, hogy készült egy film Nádas Péterről, ez egy Nádas Péter portréfilm, az a cím, hogy Saját erdő. Ez Kárpáti György Mór rendezte, és Páros György az operatőr, és az egésznek a koncepciója az Orsós László Jakab nevéhez fűződik, és az benne az izgalmas, hogy ez egy olyan film Nádas Péterről, amiben csak a hangja szerepel, meg a táj, ahol él ez a gombosszegi ház, és az annak a környéke, és egy nagyon izgalmas film, és a Simonyi Balázs és Kalmár Melinda volt az, aki beszélgettek Nádas Péterről, az ő hangjuk sajnos nincs, csak a kérdéseiket lehet feltételezni a Nádas Péter válaszaiból, és egy nagyon szép film, és mindenkinek ajánlom, aki bármilyen szinten is kíváncsi Nádas Péter, és ez a cirkófilm, a cirkóba meg lehet még nézni, és moziba ajánlom, mert tök jó.
Szerintem ugye Orsos László Jakab volt talán a van kulturális attasé az Egyesült Államokban, és talán ő volt annak a híres, ugye Józsefvárosról szóló ilyen gangster film animációnak a dramaturgia, vagy rendezője talán, aki...
Ezt nem is tudtam, de hát akkor ez teljes mértékben kapcsolódik a Chicagóhoz. Mert
ez teljes mértékben csak kapcsolódik a Chicagóhoz, és még azért egyet hadd mondjak hozzá, hogy Mark Bocsi István tanár úr írt erről a filmről egy nem túl biztató kritikát, amúgy, azt csak azért hadd jegyezzem meg a kétkedőknek a nevében, én nem láttam a filmet, de hogy Margócsi tanár úrnak annyira nem volt a szívügye ez a film.
Nem láttad.
Mészáros Sándor, a Kaligram kiadó vezetője osztotta meg a posztját, és olyan meggondolkodtató dolgokat írtam úgy, hogy baromi szépen van fényképezve, de hogy talán egy picit kevesebbet mond a nálas életműről, miközben lehet, hogy ő meg nagyon a szöveg felől vizsgálja, és akkor nagyon lehet, hogy az bántotta, hogy ez inkább ilyen vizuálisan volt megjelenítve a Nádas életmű, nem pedig a szöveg felől, vagy hát nem tudom, mivel, hogy nem láttam a filmet, úgyhogy szerintem...
Ja, de már verj, most félreértettem, most én félreértettek, én azt hittem, hogy te erről a Józsefvárosos animációs filmről írtál.
Nem, a szuper, Nádasról írtam,
ja,
a Margócsi tanár.
Ja, azt láttam, azt a filmet, azt láttad. Jó, hát ez nem Nádas Péter irodalomtörténeti munkásságát mutatja be.
Igen. Tehát kicsit egy ilyen vizuális illusztráció ehhez tulajdonképpen, hogyha jól értettem a Margócsi kritikából, de mivel
pontosan
nem láttam a filmet.
Úgy képzelj el, hogy van-e
egy...
Tehát, hogy ez nem a bevezetés Nádas Péterbe.
Igen,
egy
igen.
Első kurzus, ez igen. Inkább feketőves Nádas Péter olvasó.
Margócs is így érvelt, így van, hogy ez igazából a rajongóknak szól.
És de szerintem ez, tehát nem kell ahhoz Nádas Pétert ismerni, hogyha ez ismer, az egy plusz dolog, mert én szerintem tök érdekes dolgokat beszél, most hát érdekes dolgokról mesél. Úgyhogy...
Tök jó.
Akkor mondom.
Nekem is volt még egy ilyen
filmes. Nekem van kettő, de akkor mondjam.
De ezt most akkor éljövök, hogy a Petőfihez jutott eszembe, hogy azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a Pető, a tervezett Petőfi filmet, azt elméletileg a Bereményi Géza rendezte volna, vagy ő lett volna a dramaturg, vagy ő lett volna a forgatókönyvíró.
Nem, ezt nem tudtam. Nem.
És aztán elvették tőle, és hát nem ő kapta, hanem egy sokkal kevésbé... szerintem sokkal kevésbé izgalmas figura, és hogy tök jó lett volna, hogy arra tök kíváncsi lettem volna, hogy Bereményi Géza mondjuk dramaturgként vagy forgatókönyvíróként mit kezd a Petőfi életművel, és egy picit így el is kezdtem aggódni, hogy mi van akkor, hogyha már a Bereményi Géza sem eléggé jó ahhoz, hogy egy Petőfit megrendezzen, hanem na mindegy, ez csak ilyen kesergés.
Hát ebbe jobb nem is belegondolni.
Jobb nem is belegondolni. Uh-huh. Tehát, hogyha már Bereményi Géza sem elég jó ehhez, hanem...
Hát figyelj, lehet, hogy az ABC-be elindultak, és akkor B betűt gyorsan átugrották, és kerestek valami más.
Igen, és a Filipre ugrott valahogy a nevű.
Ja, hát a B után az F jön.
Illetve a PH.
Na, én kérlek szépen hoztam egy másik filmet, ez szintén Simonyi Baláshoz kapcsolódik, mégpedig úgy, hogy ezt ő rendezte. Az a címe, hogy Originál Láger.
Ó, hát ez éppen ki volt kapcsolva a mikrofonom, és hátradőltem, tehát azért nem tudtam rögtön reagálni, hát ez nagyon érdekes.
Hát ez a High novellából készült
értettem,
film.
Sejtettem.
És ugye az, ami a Bogyós Gyümölcs kertész fiában van, van egy konkrétan Originál Láger nevű című fejezet, és akkor azt dolgozza föl, és ha jól tudom, akkor a forgatókönyvíró volt szintén, tehát hogy ezt együtt írták a Simonyi Balázzsal, és egy tök érdekes így megnézni. Ez egy rövid kis film, megtalálható a szerző oldalán, úgyhogy azt majd befogom linkelni.
Linkeljük be.
No, és akkor ami a harmadik, amit akartam volna mondani, és az egy könyv végre, ez pedig Milvaker Robertnek van egy legendahántás.
Azt én nagyon szeretem.
50 plusz egy tévhit a magyar irodalomban, és ebben nagyon vicces dolgok vannak Petőfiről, csak így, hogy elszavolta el Petőfi a Nemzeti Dalt a Nemzeti Múzeumnál.
Tudjuk, hogy nem.
Hát de azt nem kellett volna elárulni.
Oké, akkor mindenki vegye meg, jó, és tudja meg, hogy nem.
Akit érdekel, az a könyvben megtudhatja, hogy Petőfi oroszkén volt-e. Miért veszett össze a Petőfi és Jókai? Aha. Vagy például mi az a gyalázat a nemzeti dalban? Tehát, hogy ilyen nagyon jó dolgok vannak, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, mert így ez a típusú irodalom történeti megközelítés, ez nagyon hiányzik.
Igen. Szórakoztató könyv, nagyon jó szívvel tudjuk ajánlani.
Igen, és hogy azért ez nem a Facebook posztok gics faktora, hanem ilyen, tehát ez egy irodalom történész írja, úgy is kell hozzáállni, tehát hogy nem ez lesz a kis színes, hanem ez tényleg utána
néz, és meg van hivatkozva, hogy mi miért nem úgy van, vagy mi miért van úgy. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy esetleg Szécsi István lett volna Petőfi Sándornak az édesapja.
Erről nem hallottam.
Akkor a baromság, hogy a Mélbacher kötetében nyilván be se került, hogy ezt így meg kéne cáfolni, mert
ez nagyon vicces, baromság. Erről nem is hallottam.
Igen, akadnak ilyen elméletek.
Na hát akkor lehet, hogy majd még lesz egy következő rész, és akkor abban az még pont bele fog kerülni.
Igen, szerintem a Mélbacher amúgy nem fog ilyen szintre süllyedni, hogy ezzel foglalkozzon. Na jól van, akkor akár rá is fordulhatunk a Chicagóra, és akkor hát az én első kérdésem az volna hozzá, Sanya, hogy milyen olvasmány volt, vagy mikor olvastad először, és milyen, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked most milyen olvasmányélményeid voltak-e e körül, a szöveg körül, mert szerintem nem spoiler ezek, csak kíváncsi vagyok.
Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd te mit fogsz mondani. Az én Békés Pál olvasói történetem az nagyon rövid, vagyis hát én először Békés Pál nevével bevallom, én 2003-ban találkoztam, amikor is a Csimota kiadónak az első könyve, a Londoni Mackok című, az egy ilyen doboz volt, azon ő írta az ajánlást, és én addig nekem leesett teljesen az asztal a Békés Pál, és hát akkor nekem akkor ő mint egy ilyen gyerekszerző lett a fejembe, a két balkezes varázsló, vagy a félő lény, tehát ugye én ezeket ugye is
mentem. Doktor Minorka Vidor nagy.
Igen, és nagyon jó szövegek, és hogy azt tudtam, hogy van a Chicago, ugye ez egy viszonylag késői, nem viszonylag, ez egy késői szövege, 2006-os.
Így van.
És akkor ez így mindig megvolt a listámon, hogy na, ezt majd el kell olvasni. És akkor képzeld el, hogy én most olvastam először.
Tényleg?
Úgyhogy én most olvastam először, úgyhogy emiatt tökre örülök, hogy végre a kezembe került, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett.
Jaj, de
egy nagyon jó olvasmányélmény, és azt kell mondanom, hogy nekem utoljára így a Kertész Imre életmű kapcsán volt az, hogy így nagyon későn olvastam, és így nagyon-nagyon tetszett, és most ezt elolvastam, ezt a szöveget, és hát ezt a könyvet kapásból háromszor olvastam, plusz egyszer még hallgattam hangos könyvben is.
De jó,
úgyhogy,
de jó.
Úgyhogy nekem nagyon-nagyon bejött.
Nagyon örülök, mert nekem is nagyon hasonló élményem volt. Én képzeld el, hogy hangos könyvben hallgattam először, ugye a Kulka János olvassa föl, és
hát az zseniális.
Zseniális, de a Kulka az furcsán olvas, tehát hogy nem tudom, hogy tudom, hogy te nem vagy akkor a hangos könyv rajongó, mint én. Én mindent nagyjából meghallgatok, ami magyarul megjelenik hangos könyvben, és a Kulka, az abban van valami, először az első másfél-két órában van valami furcsa modorosság, amitől így azt érzed, hogy így basszus leütnéd a csávót. És valahogy ő olvassa például az Iskola határont, és abban is van egy ilyen, nem is tudom, esztéta modern szomorúság, vagy modorosság, vagy nem is tudom, rohadtul idegesítő. És utána, hogyha ezen túlteszed magad, akkor egyszerűen rájössz, hogy ezek tényleg olyanok, ezek a szövegek, hogy ezt így kell olvasni. És utána tökre bele lehet szeretni. Tehát, hogy én először hangoskönyvben hallgattam, és borzasztóan tetszett az első három óra után. Tehát, hogy amikor már így megszokod a Kulkának ezt a, nem is tudom, hogy vagy neked nem volt ilyen tapasztalatod, mert most jó, hogy mondtad.
Nekem érdekes, amit mondasz, mert én először olvastam, és akkor említetted, hogy van hangos könyvben, akkor utána néztem, hogy hol lehet ezt kikölcsönözni, és így szerencsére egy ismerősömnek meg volt, úgyhogy ő kölcsönadta, és akkor jöttem rá, hogy ezt nem felolvassa, ezt előadja, és szerintem nem biztos, hogy modoros, hanem lehet, hogy engem legalábbis az zavart, hogy bizonyos szereplőket úgy narrál, úgy ad elő, hogy ad neki egy, mondjuk a amerikai nagybácsinak ad egy amerikai akcentust, tehát hogy adja a hangokat, és ez először engem zavart, mert hogy én máshogy képzeltem el ezeket a szereplőket, de egy idő után már nem belejössz, és már nem zavart, és én nem éreztem egyáltalán modorosnak, és akkor még egy csavart teszek, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján, ugye a Békés Pál is Digitális Irodalmi Akadémia tag, de valamiért ez a Chicago című szövege nincs fönt.
Igen, így van.
Viszont a Jeges című fejezet, azt ő felolvassa. És két érdekesség, meghallgattam. És mondjuk én úgy hallgattam most már a végén a hangos könyvet, a Kúkafélét, hogy hallgattam a Kúkát, és közben olvastam a szöveget.
Az a legjobb.
És most ugyanezt megtettem, amikor a Békés Pál olvassa fel a szövegét, sokkal nyersebben, hiányzik belőle a látság, mondjuk a hangminősége se jó, és akkor jössz rá, hogy nem pont ugyanazt olvassa, ami a könyvben van. Kiegészítéseket tesz, olyan érzésed van, hogy...
Amint Békés.
Mármint a Békés kiegészítéseket tesz, és így az előző fejezetekből, például van a Dobozos Vicián, hogy az ő sztoriát így elmondja, hogy ő miért Dobozos Vicián. Tehát az, ami a Jegesben, mire már odajut a szövegben, akkor már tudod, de itt ebben a felolvasásában elmondja, de egy ilyen nyers és brutális. És amikor visszahallgattad, hogy a Kulka hogy mondja, a Kulka az lágy, és hát jobban tud olvasni a Kulka, hát ezt valljuk be, hiába a szerző, és hogy ezt megnyerte Kulka, ezt a vers, ezt jó, a nem létező verset, és nagyon-nagyon-nagyon jó, és hogy megmondom őszintén, hogy gondolkoztam azért, hogy miért tetszik nagyon ez a Kulka előadása, és talán azért, mert nagyon sok hangja van a Kulkának, és nagyon jól tudja ezeket artikulálni, ezeket a szereplőket. És akkor még mondok egy bónuszt, és akkor végre ráfordulhatunk a szövegre, hogy tegnap este, hogy készültem a podcastra, akkor elsétáltam a közeli Chicagóban,
nagyon helyes.
Közel van, nagyon helyes. És például életemben először fölkerestem a Százház utcát. Most
ami
soha nem jártam.
Betyáros vidék. Még azért most is.
De nem, most meg, most itt. Hát, de most nem. De most már így ott van egy ilyen szépen felújított park, van ott egy kutyasétáltató, újépítésű házak, és a régiek eltűntek. Úgyhogy most ott például oda sétálni, ez egy olyan környék, hogy így egy ilyen teljesen varázslatosnak tűnik, pedig hát nyilván nem az.
Ja.
Úgyhogy azt, tehát akkor most már, hogyha így, mielőtt mi nem szóltunk egy szót sem a szövegről, hangos könyvet olvasva a József, tehát a Józsefert, tehát ez a budapesti Chicagóban, külső Erzsébet városban mászkálni, azokon az utcákon azok a történetek vannak, és mondjuk amikor a szöveg mondja, hogy a Ne felejts utcán ez meg az történik, és ott végig sétálsz, akkor annak így megvan a pálya.
Abszolút, igen, abszolút. Igen. És azért akkor, hogyha már így belekezdünk, akkor mondjuk is ki, hogy azért annyiban furcsa ez a regény, hogy valójában egy tér szerkezet szervezi őt, vagy nem tudom, hogy ezzel mennyire értesz egyet, és hogy amikor meghalt ugye Békés, akkor ő ugye annyit azért mondjunk erről, hogy ő hát dramaturg, színházi ember, műfordító, tehát hogy egy ilyen abszolút ilyen az irodalom minden szegletében hát jártas valaki, és ez érzi.
Ő volt sokáig a IBI-nek a magyarországi vezetője, ez a Nemzetközi Gyerekkönyves Fórumnak a vezetője.
Pontosan, tehát hogy így van, tehát hogy, és ő amúgy ott lakott, tehát ott született az István utcában, de hogy az egész regénynek a fő szervező elve, az valahogy úgy tűnik nekem, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ez a tér az, ami ezt szervezi. Tehát, hogy nagyon kevés olyan regény van, ami ennyire a regény szerkezetében ennyire próbál kapcsolódni a tulajdonképpeni szövegnek a témájához. Tehát, hogy valahogy hasonlóképpen szerveződik ez a regény, mint ahogy a Békés Pál azt állítja nekünk, hogy a Chicago is szerveződik, tehát hogy egy ilyen térszerkezet uralja ezt az egész narratív struktúrát, és e tekintetben, és akkor én itt hagytam félbe, hogy talán a Darvas írta a nekrológiát, és akkor valami olyasmit mondott, hogy attól, hogy Békés Pál nem volt igazából ennek a posztmodern hát próza fordulatnak egy ilyen jelentős vagy meghatározó figurája, attól függetlenül azért egy nagyon kísérletező, ő alkatú szerző volt, és én ebből indítanám az egész beszélgetésünket, hogy szerintem is ez egy nagyon érdekes kísérleti regény, és ugye még a műforma is valahogy ilyen furcsa, hogy az van róla mondva, hogy gangregény, tehát hogy ez nem is regény, hanem gangregény, és akkor majd erről is egy picit részletesen beszéljünk. Tehát, hogy azért nagyon, szerintem nagyon sok szempontból egy alulértékelt szerző, vagy egy nagyon sok szempontból egy ilyen marginálisnak tűnő szerző, miközben meg egy csomó iszonyú izgalmas dolgot talál ki ebben a szövegében is. Tehát, hogy te ilyen első blikre mit gondolsz ezekről a megjegyzéseimről?
Fú, Marci, nagyon sok mindent mondtál.
Hát
egyszerre.
Igen. Bármelyikbe kapaszkodjál bele, mert én nekem van egy részletes jegyzetem, és amit kihagysz, azt arra majd rákérdezek megint.
Tök jó, hogy ezt említed, és mindig meglepődöm, pedig nem kéne, hogy ez nagyon egy rugóra jár az agyunk. Tehát, hogy amikor így én is csináltam jegyzeteimet, akkor végig azon gondolkoztam, hogy mi az érdekesebben a szövegben, hogy mitől tetszik ez ennyire. És az egyik, amire jutottam, ez volt az, hogy így a szereplők egyszerre főszereplők és mellékszereplők, és ez a Chicago is egyszerre a főszereplőjének a szövegnek, de mellékszereplője is. És az az érzésed,
nagyon egyetértek.
Néha az az érzésed, hogyha ez a szöveg mondjuk nem a Chicagóban játszódik, hanem mit tudom én, Balassa gyarmaton, tök mindegy, ugyanaz lenne, mert hogy a logikája, az alapvető működése az annyira passzol az adott környezethez, hogy ebből a szempontból kvázi behelyettesíthető. De ez meg a legnagyobb hülyeség, amit mondok, mert ez a szöveg attól működik, hogy ez a tér, ez az utcák halmaza, hogy ez ilyen élővé teszi a dolgokat. És ami szerintem nagyon számomra újító dolog, az, hogy van egy szöveg, amelyben lényegében teljesen mindegy, hogy miről szól. Teljesen mindegy, hogy kik itt a szereplők, mert annyi mindent egyszerre fölvet ez a szöveg, hogy egyszerűen, hogyha most az egyik szereplőt most úgy, hogy van, kiírtanád ebből a szövegből, akár csak utalások szintjén is, ez tök jól tudna működni ez a szöveg, azért, mert minden egyes alkalommal ilyen időzített bombák vannak a szövegben, hogy így, ha van mondjuk egy erkély, ami megjelenik a szövegben, annak tudod, hogy annak lesz jelentősége.
Bizony, így van.
Ha a téren játszanak kisgyerekek, akkor annak lesz jelentősége, hogy hívják azok közül a szereplőket. Vagy az is lesz, hogy lesz egy szereplő, aki mondjuk végigfut a szövegen, de lényegében szinte semmit se tudunk meg róla.
Bizony.
És hogy ez egyáltalán nem fog zavarni.
Egy ilyen összekötő kapocs igazából ebbe az egészbe, tehát hogy valahogy az egész egy ilyen hálózat szerűen szerveződik, és plusz ez még időben meg van bonyolítva. Tehát, hogy visszatérnek nevek, visszatérnek figurák, és akkor most az előbb egy ilyen kérdés szörnyet zúdítottam rád, de most akkor mondanék egy nagyon konkrét kérdést, hogy neked kik jutnak eszedbe ennek a fajta szövegvilágnak a magyar irodalmi előzményeiként. Mert én viszonylag sokat gondolkodtam ezen, de most úgy, hogy egy picit előnyben leszek ez ügyben, de hogy szerinted ki az, akihez ez a fajta szövegvilág hasonlít? Mert azt látjuk, hogy nyilván, hogy ez nem az a fajta Eszterházy, vagy Nádasy, vagy nem tudom mi szövegvilág. Noha éppen mondjuk Nádas, azt hiszem, hogy például a világló részleteknek az egyik jelenete az éppen ebben a kerületben játszódik, mégpedig az eleje. Tehát, hogy neked eszedbe jut-e valaki, akihez ez hasonlítható volna, mert én nekem van néhány, és olyan szerző, akit nem nagyon szoktak amúgy a irodalomtörténetek, már amennyit foglalkoznak irodalomtörténetek Békés Pállal, tehát nem nagyon szoktak Békés Pál próza művészetéhez kapcsolni, tehát hogy tök kíváncsi volnék a megfejtéseidre.
Hát nagyon adja magát a Sinistra körzet.
Nekem is nagyon, nekem is nagyon.
Tehát az annyira, nagyon, annyira abból nagyon a szempontból, hogy ugye itt 6 fejezet van, 6 önálló szöveg, 6 novella, akár mondhatjuk is.
6 kisregény mondjuk rá inkább.
6 kisregény, 6 kisregény.
Valami ilyesmi, igen.
Igen, egy novella füzér, mondhatjuk ezt a semmit nem jelentő dolgot, de hogy ezek önállóan is működnek a szövegek.
Pontosan.
Sőt, én azt is mondhatom neked, én olvasói tapasztalat, hogy egyszer úgy olvastam végig a szöveget, hogy az hátulra, tehát visszafelé. Tehát visszafelé olvastam fordított
Aha,
időrendben,
tök jó.
és igazából még egy ilyen, persze azzal kellett volna kezdenünk, hogy spoiler lesz minden, és hogy aki teheti, az úgy olvassa ezt a szöveget, hogy elolvas egy fejezetet, és ne legyen türelmetlen, olvass el még egyszer. Mert sokat szóri újrahallgatás és újraolvasás.
Sűrű,
annyira sűrű
és
telített.
Tele van ilyen prolepszisekkel, előreutalásokkal, visszautalásokkal. Ó, szuper.
Benne még az is fölmerült, hogy ez a szöveg, ez visszafelé lett írva. Tehát, hogy tényleg, tehát olyan szinten, szerintem az lett, hogy meg lett írva, újra lett írva, úgyhogy így belekerültek ilyen, amiket te is említettél, olyan utalások és olyan dolgok, amiket észre se veszel első olvasáson, mert nem is tudsz. Szóval nekem így, hogy válaszoljak is a kérdésed, de az első az biztos, hogy a Sinistra körzet jut eszembe.
Az 10-ből 10-es megfejtés szerintem.
Ami még eszembe jutott, és ez megint kapcsolódik egy másik podcast adásunkhoz, és egy kicsit távoli lesz nekem, hogy ugye a Szabó Magda szövegénél mondtuk az ajtónál azt, hogy így meglepődtünk, legalábbis én meglepődtem azon, hogy az egy 87-es szöveg, ha jól emlékszem, tehát az az életműnek egy késői korszakában íródott.
Aha.
De azt gondolnád, hogy ez a szöveg, az a Chicagóra és ez az ajtóra is igaz, hogy azt nem gondolnád, hogy ez a Chicago az 2006-os szöveg. Tehát, hogyha te ezt elolvasod, és nem tudod, hogy mikor jelent meg, azt mondod, hogy ez 70-es évek, vagy inkább 80-as évek közepe, és akkor mellé rakod a Lengyel Péter mellé, a macskakő, nekem még az jött be nagyon, inkább hangulatában,
abszolút.
És amit az említettél még, Nádas, szerintem ő is abszolút, tehát ez a szintű asszociáció, tehát a Krasznorkainál van még ez nagyon, nekem, hogy a nagyon ilyen asszociatív dolgok, hogy egy-egy szó kapcsán...
Na majd erről beszéljünk.
Jó, akkor ebben nem megyek be. Nekem most akkor így ezt mondom, így első
De jó, egy csomó
csak, hogy neked mi van.
A Sinistra az nekem is megvolt, Szabó Magdára nem gondoltam, Nádas ez egy picit benne volt a fejemben, és aztán még, tudod, mi jutott nekem eszembe? A Mán Díván. Tehát az, ami ugyanez a, és nagyjából ugyanez a környék amúgy. Tehát, hogy jó, oké, Damjanics utcán már kívül vagyunk egy picit, de hogy valahogy ugyanez a környék, és még egy ilyen nagyon távoli, vagy lehet, hogy nem is annyira távoli, és ez a Mikszát. Tehát, hogy a Tóth atyafiak, meg az ajópalócok, tehát, hogy egy ilyen
na, hát
környezetnek, vagy egy ilyen térségnek az ilyen sajátos viszonyai, ahol oda-vissza köszöngetnek be a szereplők, tehát hogy szerkezetében szerintem a legnagyobb előképe ennek tényleg a Sinistra mellett, amit ugyanígy látok, az valahogy ez a mixáti világ, és hogyha belegondolsz azért, itt a főhősök azok szintén Tóth atyafiak, tehát hogy már mint a szószoros értelmében, tehát
igen,
hogy
igen,
hogy,
igen.
És hogy ugyanez, hogy így feltűnik egy szereplő, eltűnik egy szereplő, visszatér egy másikba, egy novella füzér, vagy a franc, és abból valahogy kialakul egy ilyen egységes kép, ami nyilván, hogy egy csinált kép, azt is érezzük, tehát, hogy ez a fajta Chicago, az egy omázs, tehát, nincs igazából realitása ennek a környezetnek, de hogy mégiscsak iszonyúan szerethető, és mégiscsak valahogy azt érzed, hogy így ahogy ezek a figurák le vannak írva, vagy ahogy ezek a karakterek meg vannak rajzolva, hogy ez annyira pontos érzed, vagy annyira hitelesnek érzed, nem? Miközben annyira semmiatt inkább a Sinistrára hasonlít szerintem is leginkább, hogy annyira távolinak is, meg annyira ilyen misztikusnak is, hogy egyszerűen egy ilyen varázsvilág valójában, hogy ja, nagyon, nagyon szerettem én is. Amúgy a Chicagóhoz neked, mármint ehhez a városrészhez van valami ilyen személyes sebb kötődésed, mint hogy most átmentél a 100-100 utcába, tehát hogy mert hogy ez végül is mégiscsak valahogy ennek a területnek a világáról szól, vagy valahogy mégiscsak tényleg az a fő szervező elve, hogy ezt egy ilyen területi dolog szervezi. Tehát, hogy a majd...
Abszolút, abszolút. Nincsen. Annak ellenére, hogy én már lassan itt élek, már 20-valány éve itt a Józsefvárosban, és hogy szóval ezt a pont a háj szöveg kapcsán mondtuk, hogy igen, tehát hogy ez Pest nekem, tehát hogy szóval ez nekem a nagy egységben van, nekem nincs meg az a különbség, hogy most a Lövölde téren túl, az már nem a Chicago, az már egy másik világ, és hogy ebben a Chicagóban is van erre szöveg, amikor megy az olimpikon, igen, és akkor azt mondja, igen, hogy hát ez neki olyan idegen környék.
Igen, itt a zsidó.
Igen, itt a rózsák teréhez képest, ami gyakorlatilag ugyanaz a környék.
Ugyanaz a környék, csak hogy igen. Amúgy én nekem van, tehát hogy, ja, csak mondja, hogy majd én
akkor. Oké, és akkor mindjárt, és hogy amit mondtál az előbb, hogy igen, így föl van díszítve, vagy föl van stilizálva talán, tudod, mi jutott még eszembe? A Puszták népe Jézs Gyulától, erről is beszélgettünk egy korábbi
amúgy
adásban.
Így van.
És akkor csak annyi a különbség, hogy az Ijés sokkal nagyobb távolságot tart. A Békés Pálnak a szereplői azok föl vannak idealizálva, holott még gondolkoztam rajtuk, hogy, tehát, hogy szinte mindenkiről mindent megtudsz, nagyon-nagyon sok mindent, de közben végig az volt az érzésem, és nem tudom, hogy neked ez megvolt, de hogy egyszerűen semmit nem tudunk róluk. Tehát annak ellenére, hogy például a Sumin fivérek, ez az első szövegben, az amerikai nagybácsi részben, mindent megtudunk róluk, közben semmit se tudunk. Igen, tehát, hogy valahogy igen, egy ilyen nagyon, igen, nagyon furcsa igen kettőség. Ezért mondtam ezt a főszereplő, mellékszereplő egyszer is, és hogy még az IS-nél sokkal, tehát sokkal másabban, másképpen ismerjük meg azt a tájat, amiről beszél, vagy akikről beszél, de hogy nekem így ennyi volt, hogy most tök jó volt elsétálni, és azért van közöm, hát ismerem ezeket az utcákat. De még egy dolgot mondok, és utána átadom a szót, hogy a Sinistra körzet kapcsán mondtuk, hogy kedved lenne térképet elővenni, és elmenni, megnézni, hogy ez hol van.
Hát mert én az egészet hangol térképpel olvastam most.
És akkor itt ugyanez van, hogy térképen megnézni, és plusz elismerni.
Tehát,
hogy itt
meg volt az, vagy legalább elismerni a Google térképen megnézni, hogy de most
ja, ez abszolút, igen. És akkor most még itt mondok még egyet, és most tényleg átudom a szót, hogy a Fortepánon azért rákerestem a Szászház utcára, és ott képzeld, vannak ilyen 70-es évekbeli képek. Ja, te is rákerestél. Jó, hát akkor.
Persze.
Na szóval ezt tudja ez a szöveg, kemény, hogy így mindent tudni akarsz róla, miközben abszolút nem érdekel engem, hogy ez hiteles vagy nem, mert egyszerűen önmagában hiteles maga a szöveg. Ez nem érdekel, hogy ez a korhű, vagy történelemhű.
Pontosan ott volt.
Mert a szöveg az működik.
Így. Nekem nagyon, nagyon, nagyon sok szempontból nagyon kedves helyem a Chicago. Egyrészt ugye a szüleim, azok ott ismerkedtek össze a Marek József utcai állatorvosi egyetemnek a kollégiumában, tehát hogy ez nekünk egy bizony, és a nagyapám is ugye ott tanított az állatorvosin, tehát hogy ez nekünk ez a Chicago, ez egy ilyen szakrális hely a családunknak, de a másik, ami miatt most viszont újra felfedeztem magamnak, hogy mi ugye a Károlyi Egyetem, azon ugye ott van a Dózsa György út 25-ben, mármint a magyar szak, és az pont szembe van a Chicagóval, tehát, hogy mi a Dózsa György útnak a másik oldalán vagyunk, tehát, hogy az István mező, az egy teljesen más világ amúgy, tehát, hogy ott a Dózsa György út az ténylegesen két világot rejt, ugye a István mező az tele van székházakkal, meg diplomáciai épületekkel, meg nagykövetségekkel, tehát hogy ez egy ilyen nagyon nagypolgári villák vannak ott sorban, és hogyha átmész a Dózsa György úton, akkor ott meg elkezdődik a Chicago, és tehát ugye én nekem egy zebrán kell átmennem ehhez, és ott van egy hentes az István utcában, pontosan az István úton, a sarkán, és az egy teljesen más világ. Tehát, hogy ott átlépsz a zebrán, az Isten zuglóból, az Isten mezőből, és átlépsz, és ott egy teljesen más világ nyílik, ahol ebben a hentes üzletben mindenki ismer mindenkit. Tehát, hogy itt mindenki köszön egymásnak, mindenki, látszik, hogy a kiszolgálók is mindenkit ismernek, tehát, hogy egy ilyen teljesen egy ilyen falu, egy kis falu ott a városnak a közepén, ahol van egy mozgássérült fickó, az viszonylag gyakran jön, aki nem tud fölmenni, mert ott van egy lépcső, és ezért megállott a tilosban, autóval, tehát, hogy van neki egy ilyen tök jó autója, amit tud vezetni, de már bejönni nem tud, és akkor szólott egy járókelőnek, hogy szóljon már be a hentesnek, hogy ezt meg ezt kér. És akkor kimegy a hentes, és akkor lehet ott nála rendelni. Tehát, hogy egy ilyen tök szürreális, tök másik világ. Tehát, hogy egy ilyen, és én nekem, tudod, hogy én ilyen falun nőttem fel, nekem ez ilyen rohadt otthonos az egész. Tehát, hogy mindenki ismer. Én kívülálló vagyok ebben az egészben. Tehát én ilyen hetente 20-40 percet töltök ott. De hogy már megismernek, köszönnek, még azért óvatosak velem, de hogy amit ott hallok, abból meg lehetne írni egy új Chicagót. Tehát, hogy ténylegesen tök furcsa. Tehát, hogy az érződik, hogy ott, ott van, ahogy van ennek a helynek egy ilyen speciális identitása, és nagyon szerethető. És a másik még, hogy gyalog szoktam járni, ugye a Dózsa-György úton tudok parkolni, és akkor csomó órán van a Revicki utcában, és akkor úgy szoktam, hogy végsétálok ott a helyi utcákon, hát hol melyiken, néha az István utcán, néha egyen beljebb. Igen, és akkor van, képzeld el, várjál csak, hogy hol is van az, a, na mindegy, most nem jut eszembe, és hogy van egy ház, ahol van egy ilyen halas, és tök gyakran látok ott egy embert, aki kilóg a szúnyoghálón, és beszélget ott így a járókelőkkel, és hogy ilyet Budapesten nem látsz, hogy ő így állotta saját lakásában, a halas mellett, és ilyen asszonyverő trikóban van, és ott másik nagyon, nagyon, nagyon furcsa figurák állnak ott vele szemben, és dumál velük, és hogy az egésznek még mindig valahogy 100 év után is azt érzed, hogy van egy ilyen tök speciális ilyen color lokálja, vagy nem is tudom, tehát hogy szerintem egy nagyon, nagyon szerethető. Szerethető rész. Mondjuk ott szegeztek először így a gyomrom felé rugós bicskát is, tehát hogy azért ez a Chicago elnevezés az ilyen több szempontból is aktuális. Azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy miért nevezték Chicagónak, vagy nyilván te is akkor utána olvastál. Csomó elmélet van.
Hát én csak a szövegben lévő megfejtést tudom.
Hogy nagyon gyorsan épült. És hogy veszélyes.
Igen,
és az én apukám az azt mesélt, hogy azért, mert ilyen nagyon szabályosak az utcák, tehát hogy ez egy ilyen zöldmezős beruházás volt, és hogy ilyen hasonló elvágó lakos utcák vannak, tehát hogy ez egész egy ilyen tervezet.
Ez a szövegben is ez.
Ja, a szövegben is ez van. Hát igen.
De amúgy ez tök jó hasonlat, mert azt hittem, hogy még ezt is fogod említeni, egy kicsit visszatérve ez a térszervező erőhöz, hogy ez a szöveg is pont ilyen, hogy érzed rajta, hogy ez egy urbánus, hogy meg van csinálva, patika mérlegen ki van mérve. Néha már ez is bántó, hogy minden a helyén van.
Igen,
tehát, hogy itt ebben
igen,
nincs hiba.
Túl jó.
És most már tényleg azt, hogy túl jól van megírva. Igen, tehát, hogy igen. Egy pici utasság nincs benne, de hát nyilván ez már csak tudod, amikor már keresed a hibát a semmin, de hogy ez teljesen így van. Tehát ez olyan alaposan föl van építve, olyan jól át van gondolva, hogy szerintem lehet órákig lehetne arról beszélni, hogy milyen összefüggések, mi függ.
Bizony.
Azt is lehet, hogy az olyan jól van megírva, hogy egy csomó dolog, amit mondjuk lehet, hogy eredetleg nem is gondolt a szerző, azok már így összecsillannak, mert hogy így a logikája ezennek, hogy összecsillanj.
Hát valami azért azt nem tudjuk megkerülni, nyilván ez a Chicago, ez mondjuk elsősorban talán az első szövegre igaz, leginkább nem, tehát hogy ott jön ki ez a nyelvi játék, hogy az igazi Chicago és a budapesti Chicago, vagy szintén ugyanígy az első szövegből következtethetünk ugye a gang regényre, ugye, hogy a gang regény, hogy ugye itt ezen a területen ilyen gangos házak voltak, illetve hogy gang, mármint, maffia csoport, vagy valami ilyesmi összejátszás, de hogy azért tényleg azt gondolom, hogy az egyik ilyen fő szervező elve az talán ez, vagy lehet, hogy leginkább ez a gangregény, ahol el tudsz jutni egyik lakásból a másikba, és az egyik lakásban az egyik világ van, a másik lakásban a másik világ, és ezek, mintha valamelyik szereplő talán mondja is, hogy ezek így össze vannak kötve egymással, tehát, hogy itt valahogy mégiscsak a tér szervezi ezt az egész dolgot, és ugye ugyanez ismétlődik meg ugye az 56-os jelenetben, már most nem emlékszem, hogy annak mi is a címe, talán Tejpor, vagy valami ilyesmi, és akkor hogy ott meg a pincék alatt, ugye vagy a pincék azok átjárhatók egymással, tehát hogy gyakorlatilag az egyik fakban az egyik világot látod, a másikban meg a másikot, és hogy valahogy az egész szövegnek a fő szervező elve az ez. Tehát, hogy nem az időrend szervezi, nem a szereplők szervezik, hanem hogy ilyen véletlenszerű térbeli egymás mellett állások szervezik a dolgot. Vagy nem tudom, hogy erről mit gondolsz.
Abszolút egyetértek, Marci, ez egy nagyon jó megfejtés, és én azzal egészíteném ki, hogy ugye van egy szereplőnk, a Selni, aki mindig kimegy porolni, és a rossz nyelvek szerint azért tud minden nap porolni, mert hogy az udvarról összeszedi a koszt, a port is.
Azért porolhasson,
és ő meg ott van, és szemlélődik, és figyeli az ott lévő történéseket, és még ez is hozzáadódik. Tehát, hogy nem csak a tér, hanem az, hogy te, a narrátor, az mit ad neked, hogy te mit láthatsz éppen. És nagyon sokszor az van, hogy időben ugrunk, akár évtizedeket is, ott hagyunk szereplőket, mondjuk úgy lehet a legjobban szimbolizálni, hogy olyan, mint hogyha ez a történet tele lenne különböző lakásokkal, és igen. Egyik lakásból megyünk a másikba, és
mész
lehet,
egy
hogy
az gongod, egyik... és egyszer csak belépsz, igen, és igen. Ott egy tök másik világra találsz.
Igen, és akkor lehet, hogy ez egyszer most éppen a nagybácsi, a igazi Chicagóban leszel, amikor a Sumin Frigyes élettörténetét ismerjük meg, a másik pillanatban beugrasz vissza a jelenbe, és egy szöveggel arrébb meg gyakorlatilag már azt is fogod tudni, hogy mi fog történni a nőgyógyásszal a doktor, hogy is, köves? Nem,
Kövecses.
Kövecses, hogy kerül el Ausztráliába. És egyik pillanatról a másikra ugrálsz így, sőt, még néha játszik is veled a narrátor, hogy
nem
azért...
Is
nem is ritkán, gyakorlatilag jelenből múltban mindig váltunk. De hogy ez egy tök jó megfejtés, Marco, valóban, hogy itt azért tud működni ez a szöveg ennyire jól, mert hogy olyan, mintha ilyen... vannak ezek az írásvetítőre, rá lehet egymás a rétegeket pakolni,
pontosan.
És hogy mintha a térképeket így egymásra pakolnád, és hogy nem lenne kizárólagosság, tehát mindegyik léteg átlátszó, tehát hogy te egyszerre hiteles az, hogy van egy
igen,
épület,
igen.
Meg az is hiteles, hogy az ott már szétlombol.
Igen, mert ugye maga a történet, mesélés általában, és ezért mondom azt, hogy azért ez egy nagyon izgalmas kísérlet, hogy maga a történetmesélés az nyilván mindig valahogy lineáris, vagy mindig az időn alapul, vagy az a főszabály, nem? Tehát, hogy van valami, ami aztán lesz, abból lesz valami más, és az idővel így, és így, és így, és így változik. Itt meg valahogy az egésznek a szerkezete az térbeli, és hogy a térbeli dolgok azok meg jóval kevésbé változékonyak, tehát hogy ott meg azt lehet érdemes megismerni, hogy ugyanabban a virágágyásban, amiben a, mit tudom én, az utolsó történetben aranykincset sejtenek, abba igazából a futó volt, vagy ez az olimpikon volt elásva. És igen, hogy ugyanarra tőre nézett ki a, mit tudom én, a Suminnak a fia, amikor, vagy amibe született, és hogy ezek ilyen teljesen véletlenszerűnek tűnő, mert hogy valahogy mi azért a dolgokat azt ilyen időbeli lineáritásunkban tudjuk elgondolni, és ez a térbeliség, ez meg egy tök furcsa szempont, nem? Hogy valaki tök más lakik most már a te lakásodban, de hogy az is összeköt téged valamiképpen ő vele.
Miközben, abszolút,
és
abszolút.
Hogy ez szerintem egy tök izgalmas gondolatkísérlet, nem? Tehát, hogy elgondolom, hogy az én gyerekkori, ahol én felnőttem, ott most kilakik, és kilakott előttem, és mi volt ott előtte. És hogy ezeket így nem tudjuk nagyon történetbe szervezni, mert a történeteink azok lineárisak, vagy ilyen okokozatiak. És ez meg nem. okokozati, ez metonímikus, ez, hogy mondjam, érintkezésen alapul, nem pedig, nem, vagy érted, vagy metaforikus, hogy ez inkább
igen.
érintkezésen alapul, mint logikai kapcsolaton, hogy valaki ugyanabban a házban lakik, mint amiben lakott valaki más. Pedig ez tök érdekes kapcsolat, igen, vagy igen. Szóval, hogy, és itt azért ez ki is van aknázva, ugye szegény fiúnak, már nem is emlékszem, hogy hívják ezt a magas férfit, aki azt
a Pados Rihárd.
Pados Rihárd, aki hát pont ebbe hal bele, ugye szegény, vagy hát nem tudjuk meg a történetből, hogy meghal-e, de vélhetőleg igen.
És még ez az egészhez az jön, hogy azzal is jól játszik a szöveg, és szerintem ezzel a leghitelesebb, hogy vannak bizonyos történetek, amelyekre így nem emlékszel, vagy éppen más lesz a fontos. Tehát amikor te most elmesélsz bármilyen történetet, akármilyen történést az életedből, akárhányszor meséled, mindig máson lesz a
igen,
fókusz.
Igen,
és
igen.
Fog attól függni, hogy milyen érzelmi állapotban vagy, éppen mit akarsz elmondani, mit akarsz kiemelni, mit tartasz éppen akkor fontosnak. És sokszor az van, hogy ez a szöveg arra játszik rá nagyon jól, amire sok irodalmi szöveg nem tud vele mit kezdeni, mindjárt mondom, hogy mire gondoltam, hogy amikor két testvér évtizedek után találkozik, és csak megkérdezik, hogy a bagollyal mi van, akkor ők pontosan tudják, hogy mi van. De nekünk, olvasóknak kell több oldalon keresztül, hogy minket ez fölépítsen, hogy ezt mi megtudjuk. És addig és sokszor az irodalmi szövegek ezt így túl akarják játszani, hogy ők így túl akarják fontoskodni. Itt ez a szöveg, ez ezzel nem aggódik. Azt mondja, hogy oké, most fölmerült ez a kérdés, akkor ők most ott örüljenek még, hogy most találkoztak egy évtized után, őket ott hagyom a konyhába, és akkor a szöveg szépen elmeséli azt, hogy ez mi is ez a bagoly, meg ezhoz hogy jön
igen,
elő ez a bagoly.
Igen, igen. Amúgy a bagoly az ugye végig vonul az egész történeten, tehát az is az
igen,
egyik ilyen
igen.
szál, ami gyakorlatilag mindegyik szövegben ma így vagy úgy, de feltűnik. Ugye az elsőben
igen,
is, és
igen.
az utolsóban is, és közben többször ugye az egy nagyon, nagyon izgalmas rész, és igazából nem is tudott pontosan, hogy most mi is ennek igazából a funkciója, tehát hogy én például pont ezen a bagjon elég sokat gondolkodtam, tehát és mindig azt mondják róla, hogy ez a városban ugye nem él meg, és hogy valószínű, hogy ez a természet és kultúrának valamiképpen a hát ilyen közvetítő lénye ebben a szövegben, és szerintem ez is szuperül fel van építve, tehát hogy ugye beköltözik a padlásukra, és aztán az utolsó történetben megtudjuk, hogy ugye leverik azt a tornyot, amiben a bagoly élt, és hogy most már itt hagyja akkor a Chicagót végleg, ami egy teljesen szürreális, mert ugye körülbelül 100-valahány évesnek kéne lenni ennek bagolynak, hogyha így kiszámolod, hogyha az ugyanaz volna.
De ott felismerül a kérdés, hogy ez valóban az a bagolya,
igen,
de itt nem
igen.
is az lesz a lényeg. Amúgy erre nagyon egyszerű a válaszom, különben hát nagyon sokszor beszéltünk a sólyomkódról, hogy a magyar prózában az, aki maradandó művet szeretne lerakni az asztalra, annak muszáj, hogy valamilyen vadászmadár.
Igen, ragadozó, akkor a sólyomkód.
Tehát ragadozó.
Ragadozókód lesz ez. Ragadozó madárkód.
De szerintem ebből a szempontból most a bagoly az sólyommal helyettesíthető, mert itt a lényeg az lesz, hogy tehát egy magyar prózai szövegben, hogyha egy madárnak, egy ilyen ragadozó madárnak fontos szerepe van a narrációban,
akkor az jó lesz.
Akkor az csak egy jó szöveg lehet, és hogy most viccet félretéve, tehát hogy ez is egy nagyon szép szimbóluma így az egész szövegnek, de hogy de most én nagyon, nagyon nem szeretem azt, amikor úgy beszélünk egy szövegről, hogy így legalább ilyen tartalmi szinten sem mondjuk el, hogy az, aki esetleg
na,
nem
de
olvasta.
Mit tudunk erről mondani?
De jó, csak
akkor próbáld meg te összefoglalni.
Jó, csak hogy, és ennek kapcsán szerettem volna elmondani, hogy az első fejezetet lehet, hogy azt egy kicsit részletesebben beszéljük át, hogy ugye ez arról szól, hogy az amerikai nagybácsi ez a címe. Ha egy mondatban kéne összefoglalunk, arról szól, hogy a Sumin Frigyes közel egy évtized után hazalátogat Budapestre, és a testvérével, a cipészként dolgozó Sumin Wendellel napokat eltöltenek, ugyanabban a házba kivesz egy lakást, és ott ennyi történik, és akkor szép lassan megismerjük a múltukat, megismerjük azt, hogy ez a Sumin Frigyes hogyan viszonyul a Sumin Vendelnek a feleségéhez, megtudjuk, hogy hogyan viszonyul a gyerekekhez, megtudunk egy történetet arról, hogy ő éppen talán azért jött Magyarországra, mert egy műtétet kell elvégeztetnie, és nagyon sok mindent így nyitva hagy a szöveg. És abban maximálisan egyetértek veled, hogy ezt most összefoglalni nem lehet, mert pont az lesz a lényeg, hogy itt egy-egy szó kapcsán oldalakkal kalandozik el a szöveg, és amikor már azt hitted, hogy visszaértünk, akkor újból elindul. Van egy nagyon erős, nagyon mély vita a két testvér között, mégpedig ez a tanácsköztársaság idejében, amikor beálltak a vörös hadseregbe, igen, hogy a fedáksári miatt, és hogy végig megy az a szöveg, hogy emlékszel, hogy mikor találkoztunk utoljára, kérdezi a Sumin Vendel, az itt a Magyarországon maradt testvér, hogy mikor találkoztunk utoljára, és akkor megismerjük a Frigyes verzióját, miközben javában viszkiznek, megismerik a Frigyes verzióját, és akkor Vendel mondja, az nem úgy volt. A Vendel elmondja a saját verzióját, és szerint, hogy volt, és ezt direkt nem akarom elmondani, de hogy ezzel nagyon jól játszik a szöveg, hogy egyszerűen téged is bizonytalanságban hagy, és nem tudod, hogy mi van, és sok esetben ugyanaz működik, ugyanaz a logika, hogy te akár saját személyes családtagodról is nem tudsz dolgokat. Tehát, hogy hiába közeli hozzátartozó, de csomó mindent nem tudunk. Nem tudunk egymásról. Vannak dolgok, amelyeket nagyon jól ismerünk, és vannak, amiket egyáltalán nem. És ez a szöveg ebből a szempontból is nagyon, nagyon hatásos tud lenni, hogy nagyon érdekes módon adagolja a dolgokat, és egy picit akkor itt jegyezném meg így zárójelben, hogy néha már minden a helyére kerül. Tehát, hogy itt az utolsó szál is el van varva. Ez egyszerre erénye is a szövegnek, és egyszerre picit kiszámíthatóvá teszi.
De így van. És a harmadik nem már rájössz, hogy ez lesz, és akkor elkezdesz, igen, erre, igen, figyelni, és minden trükköt tudsz onnantól kezdve. Sajnos
de ez nem is baj. De másfelől én, nekem meg tele van a könyv, tudod, hogy én mindig beleírok, hogy így beleírtam, hogy na, ez szerintem tuti ez lesz, és akkor írom, hogy 20 oldalt, 5 oldalt tévedtem, mert 20 év 20 oldal múlva az lesz. Igen. Szóval én másfelől meg azt, igen, gondolom, hogy az a típusú bűvész, aki így ezt nem is nagyon akarja elfedni. Tehát, hogy itt egyszerűen az van, hogy a
játék
ez. Játék és a történetnek a logikája szerint,
igen,
ha tényleg, amit említettem, hogy az utolsó szövegben megemlítődik egy kórházi szoba, amelyben két ágy van, és van egy erké, akkor azt te már tudod a végére a szövegre érve, hogy ennek az erkének lesz jelentősége.
És a szereplők azok valahogy összefüggésben vannak egymással, vagy kötődnek valahogy a Chicagóhoz.
Pontosan, és vagy egy korábbi szereplőhöz, vagy egy korábbi szereplőnek, valakinek a valakije.
Mindenki valakinek a valakije, és mindenki minden összefügg mindennel, és az egészet.
És igazából ez
zseniális, tehát ez irtózatosan szórakoztató. Tehát erről egy rohadt nagy térképet lehetne készíteni, nem? Tehát, hogy részint helyben, és részint, hogy azok a szereplők hol vannak, és azok a szereplők hogyan kötődnek egymáshoz, és nincs, aki kilóg. Tehát, hogy minden egyes szereplő mindig kapcsolódik majd valakihez. Mindenkinek van valami köze a másikhoz. Mindenkinek van valami köze valami másik eseményhez. És amikor áll a szovjet katona, mesterlövész a puskájával, és három különböző szálon indul el a történet, akkor tudod, hogy mind a három szál valahogy össze fog függeni. És nem tudod még, hogy, és az egész egy picit olyan, mint egy kalambó regény, nem? Hogy már tudod az elején, hogy basszus, itt lesz valami megoldás, és azt próbálod végig kitalálni, hogy na mi is lesz ez? Hogyan fog a Szibériából származó mesterlövész csávó összefüggésbe kerülni azzal a csávóval, akit lelő, úgyhogy nem is akarja lelőni, de mégis meghal, mert csak lábon akarja lőni, de véletlen a combartériáját találja el. És úgy, hogy bazd meg, ő fog helyette menni Melbourne-be. Vagy hogy ő az, aki minden valahogy, és a Melbourne is, és az Ausztrália is, és minden összefüggés, az egészet egészen brilliánsan van megszerkesztve. veszve. Tehát valahogy azt látod a Békés Pálon, tehát hogy ezt a mesterségbeli tudás az, ami engem lenyűgözött ebbe. És te is mondod tök jogosan, hogy kiszámítható, igen, de úgy kiszámítható, mint ahogy egy Kalambó regény, hogy tudod, hogy össze fognak függeni. De hogy a végén, hogy meg tudod tippelni, az totál kétesélyes, nem? Tehát, hogy egy csomószor nem jössz rá, hogy na most akkor ennek mi köze is lesz mindez? És megvan az a 28 ilyen viszonyítási pont, a Laja, a Bagoly, az újságos stand, a Melbourne-i olimpia, a 20 forintos, nem tudom mi, és ezek mind összefüggenek valahogy egy nagy titkos hálózatban. És az egész olvasás élményünk az valahogy szerintem, vagy nekem legalábbis az, mindig, és mert sokszor olvastam én is, vagy sokszor hallgattam, hogy mindig elfelejtem aztán, hál' Istennek, hogy próbálom összekötni ezeket a szájnyzős, és hogy is van ez, most kinek a kie, és akkor ez most ugyanaz, és akkor ez a Laja, az tényleg ő volna annak az izének a patikus lánynak az apja, és nyilván spoiler veszély, igen, ő az, és hogy is jön rá, nem tudjuk, és hogy minden nagyon szépnek tartom ezt a regényt, vagy nagyon hasznosnak, vagy egy ilyen nagy olvasmány élmény nekem.
Tegyük hozzá, egy nagyon jó ilyen beavató olvasmány is, tehát én igen. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen teljesen jó bevezetés a szép irodalomba.
Igen,
és hogy,
igen.
Amikor azt említettem, hogy kiszámítható, ezt így a lehető legpozitívabb értelembe értem, hogy ezzel nincs semmi gond, mert ilyen otthonosságot ad, magabiztosságot ad. Tehát, hogy olvasói sikerélményt ad. Úgy, mint amikor nézel egy krimit, és így rájössz ilyen apró összefüggésekbe, de a fő csavart azt nem fogod tudni, mert hogy nem is az lesz a lényeg. És még egy apró gondolat, hogy sokszor eleve elmondja, hogy mi fog történni. Tehát hogy eleve tudod, hogy mi lesz a végeredménye, és odafuttatja ki a szöveg, tehát elárulja magát, úgyhogy leleplezi, nem lesz nagy fordulat, és hogy nem is hiányzik. Tehát, hogy ez fontos.
Nem sor minta, hanem sors minta, hogy ugye mondja a Veresnek
a kislánya,
annak a hülye félfasiszta baromnak a kislánya, és hogy sors minta, és még egyszer mondja, sors minta, és így is ér véget az egyik
ez a justice sors minta.
Justice sors minta, igen. Tehát, hogy valami ismétlődik, valami, hogy van ennek, valahogy, mint hogyha azt mondanám, hogy van ennek a térnek valami olyan szerkezete, vagy hogy van a világunknak, hát távlatokból nézve van egy olyan szerkezete, ami valahogy megérthető, és ami valahogy ismétli önmagát, és ez sajnos ez egy aktuálisabb üzenet, mint amit szeretnénk talán, nem? Tehát, hogy tényleg ez van, hogy van, és hogy nem is, és igazából most azt szeretném kérdezni, Sanya, hogy neked van ilyen főszereplőd ebben, vagy van ilyen főfigurád, aki, hogyha mondjuk ezt ilyen, egy ilyen Moretti-féle hálózati rajzba összerajzolgatnánk, hogy ki az, aki az egésznek a fő ágense, vagy ki az, akit főszereplőnek tarthatunk, vagy aki nélkül nem ezek a dolgok történnének, mint amik itt történnek?
Ez érdekes lenne, hogyha megnéznénk ilyen szociográfia szempontjából.
Hát azt mondom, hogy...
Tehát az, hogy kikivel...
Kikivel van kapcsolatban, milyen befolyással van az eseményekre.
És akkor azt kell mondanom, hogy tehát itt a főszereplő nyilván itt számomra az a narrátor, aki ezt az egészet így bevezet minket, mert azt kell mondanom, hogy nem árulkodóan és nem tolakodóan, de végig van egy idegenvezetőd, aki így fogja a kezed.
Belső fókusszal, ugye ő ismeri ezt a világot, ismeri ezeket a figurákat.
És megmutat neked minden egyes zugát, és igazából...
Amikor kedve van, amikor nincs kedve, akkor elrejti, de akkor igen, van esélyed, hogy kitaláld.
Igen, de hogy összességében őt tartom. És hogy így, ha most kéne egy főszereplőt mondani, így nem tudnék. Most lehetne azt mondani, hogy a Bagoly, ő az, aki
hát
végig
igen,
mondja
de az semmit egészet, nem csinál igazából.
Ő csak figyel, és akkor ott azért, meg amit még mindenféleképpen kiemelnék, hogy azért ez nyelvében is nagyon-nagyon erős szöveg. Tehát, hogy itt a nyelvjátékok nem ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon... fecsegősen és látványosan és fröcsögősen vannak előadva, de végig ezzel játszik. Tehát ott, amikor így
hát Chicago,
szavak...
Chicago, gang, gang.
Igen.
Sülj meg, élj meg a pokol fenekén.
Igen, vagy
és akkor megsül szó szerint.
Vagy amikor azt mondja, hogy megjött a vörös sumin amerikás öccse, igen, akkor tudod, hogy a vörös azért, mert a hajuk vörös, vagy azért, mert
igen,
a
így, így,
voltak.
Mert...
Ezek is ott vannak.
Abszolút.
És hogy amit nem tudom, hogy figyeltél, hogy végig a szavak szintjén, hogy a szavak ízlelgették,
az,
hogy a savanyús, savanykás íz ízlelgette a szavakat.
Abszolút,
vagy amikor a Frigyes és az Aranka, Frigyes mondja, hogy oké, okay, és akkor az Aranka megismétli, hogy oké, okay, és akkor így magában így meg is lepőd. Tehát, hogy így ezt mondja is a szöveg, hogy az Aranka is így ízlelgette azt, hogy oké. Okay,
Formen, így, Formen.
Igen,
de
igen,
nem, de, igen, de, igen. De meg abba gondolj bele, hogy ugye a Laja, aki áll a sarkon. Ugye az az ő fő skillje, hogy áll a sarkon. És hogy hívják az ő igen, lányát az nevelő szülei kapcsán? Corner Anna. Tehát, hogy
így, tényleg,
tehát új, sarok és corner. Tehát, hogy egy csomó ilyen szintű játék van benne, és amikor így olvasod, és hogy áll mindig a sarkon, és hogy a saroknak ő a hitelesítője, és akkor le van írva, hogy ő milyen, és akkor corner Anna. Tehát, hogy az ő lánya, tehát, hogy az egész ilyen szinten, mármint, hogy ilyen szavak szintjén iszonyú szépen nyelvileg is fel van építve, és ezek így mindig előre jelzik igen, igazából, igen. Csak azt te még akkor nem tudod, hogy miért hívják
pontosan,
Annának. Pont. Hát majd utólag rájössz, hogy miért hívják Corner Annának.
Pont a szavak szintjén, tehát ez a bagoly fölmerül, és hogy, tehát, hogy már nem is tudok többet említeni, de a kis kocsik, tehát hogy az is végig az van.
Nagyon jó.
Szóval azt mindenféleképpen alá kell húzni 5000-szer pirossal, hogy nagyon nagy ismerője a Békés Pál a magyar nyelvnek, és hogy ez iszonyat erőszak.
És hogy közben...
És méltatlanul elfelejtettük.
Méltatlanul elfelejtettük, így van. És közben meg orális az egész, nem? Tehát olyan, mint hogyha, amit te szoktál mondani, amit a Polcánról mondtál, hogy mintha valaki sztorizik. És hogy nem érzed rajta, tehát hogy nincs egy ilyen, nem érzed azt, hogy van egy ilyen konkrét nyelvi reflexió. De valahogy most nekem 2023-ban pont ez az izgalmas, hogy basszus, így valaki sztorizik, és így így elmesélek egy történetet, és nincs a nyelvvel problémája, mint ahogy a Eszterházi mondja, hogy van. És persze azt én mondjuk egy fokkal még jobban becsülöm, hogyha valaki erre tud reflektálni, de hogy az egésznek van egy ilyen önfelett mesélő hát hangulata, miközben meg, hogyha így belenézel, akkor meg nagyon is érzed, hogy mennyire meg van ezt csinálva, vagy mennyire összetett, és hogy ezek a figurák, akik itt meg vannak rajzolva, tehát hogy értem én, hogy sematikusak, meg minden, de hogy azért két-három vonással basszus mégiscsak meg vannak csinálva, és mindegyiket, minthogyha látnád szembe jönni, nem? Tehát, hogy az meg ez a fajta atmoszféra teremtő képesség, az tényleg ilyen a Bodorra jellemző, vagy tényleg a Mándira, vagy a Mixántra,
igen,
tehát
igen.
Hogy három vonásból megcsinálja, és akkor mégiscsak csinál hozzá egy iszonyú komoly előtörténetet, csak ez nem egyszerre jön ki, hanem látsz egy alakot, aki egy dobozban, ugye ez a dobozos vicián, aki félig le van vágva az ember, és akkor megtudod az egész történetét, és hogy szép lassan feltárul az egész sztoria, és szerintem tök vagy, és még egyet, hogy ilyen nagyon, ezeket a nagyon nyomorult alakokat is ilyen nagyon, nagyon méltósággal mutatja be, nem? Tehát, hogy végül is a dobozos vicián az egy rohadt szimpatikus figura lesz a végére, nem? Tehát, hogy ő az, aki olyan bátor, hogy átmegy a fehér zászlót, ő viszi, mikor a mesterlövész vadászik rájuk, és hogy mindenki...
És ő az, aki megmenti a jegesnek a lovát.
Ő az, aki az megmenti az a jegesnek igen. A lovát. A Laja, aki egy hülyeség, ő az, aki megmenti a lányát, úgyhogy nem is tudjuk, hogy tudja, hogy az ő lánya. De a számunkra így kiderül, noha nincs kimondva.
Szerintem a Laja tudja, mert látja egy pillanat.
Van egy pillanat, az egy ilyen ezoterikus jelenet, igen, hogy ráismer az egykori szerelmének a tekintetére, igen, de már csak a halála pillanatában.
Igen, igen. Idéznék a szövegből, mert jó. Hogy ezt szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire sűrű ez a szöveg, de amit te is mondtál, hogy nagyon-nagyon fordulékony, nagyon könnyen befogadható, gördülékeny, de nagyon-nagyon sűrű. Tehát, hogy egy bekezdést olvasok, így kezdődik a szöveg. A hír megelőzte a jövevényt. Reggel 9 körül, mire jókora marhabőr kofferjével felkapaszkodott a harmadikra, már mindenki tudta, miről van szó. Kellemetlen, nyújtott hanglejtéssel kérdezősködött, érthetetlen szavakat kevert a beszédébe, végigment a körfolyosón, el a rétiék muskát is ablaka, a bergerék főzelékszagú konyhája előtt, és megállt a harmadik ajtónál. Egyszerűen ez egybekezdés, és hogy gyakorlatilag mindent tudsz, mindent érzel, és hogy,
igen,
tehát, hogy ez
igen,
hihetetlen,
igen,
és, hogy,
igen.
És hogy ebből rengeteg van. Tehát az egész szöveget föl lehetne olvasni, mert úgy van, hogy egy-egy szavakkal, vagy még azt a részt kiemelném, amikor így a Chicagóról beszél, az is az elején van még a szövegnek, itt azt mondja, hogy amit a kívülállók számára is derengeni kezdett, az egymás derékszögben metsző utcák könnyedén átlátható világa, az észszerűség és a korszerűség tiszta képlete, a negyed megkapta egyesek szerint gúny, mások szerint Bece nevét, Chicago. Mert a képeslapok Chicagót, a tengeren túli préri metropoliszt hirdették a modern városiasság ne továbbjának. Chicago, mert egyedül Chicagóban harapódzik ilyen sebességgel a ráció, rács szerkezete, és zabálja fel a környező ürességságot. A keresztelő idején a bűnről még szó sem esett. Az új pesti negyed, mintha versenyt futott volna az ismeretlen amerikai nagybácsival, 2 év alatt lett a semmiből. És ez,
igen.
Ez mondjuk,
igen.
Felolvastam 5 sort, de
igen.
Hogy így
igen.
Végig, igen. Tehát egyszerűen van, és rengeteg, rengeteg utalás, minden van benne, úgyhogy hát én nem is tudom, hogy így ennyire mikor lelkesedtem utoljára új szövegnek.
Jaj, de jó, gyolva. Na hát nagyon örülök neki. És figyelj, az megvan ugye, hogy a Citron Bandi, aki a sorstalanságban is feltűnik, az itt is. Tehát, hogy
igen,
a Ne felejts utcában, ahol, ugye a sorstalanságban mindig a Ne felejts utcát emlegeti a Citron Bandi, az itt egy ilyen felsorolásban megjelenik, hogy együtt játszott ott a Gangona többiekkel, és a Ne felejts
hát és akkor el is mennek moziba, igen, és akkor kétszer el is viszi a... De szerintem nyilván ez egy egyértelmű
talás, sorstalanság.
Amikor így egy szereplőt kölcsönzöl, nem is tudom, hogy van-e ilyen a magyar adon, biztos van, hogy egy szereplő így besétál egy másik szövegbe.
Nagyon,
amúgy szerintem van még más.
Biztos van egy csomó, igen.
És szerintem van még egy Kertész Imre nagyon erős utalása. A Kudarcban van egy nagyon erős jelenet, amikor kint vannak a Margit szigeten, és ott találkoznak. Így, ott egy, és ugye itt is ez egy kulcsjelenet lesz, amikor kint a Margit szigeten tárgyal először ezzel az amerikás...
Akinek a kocsikat adja.
Akinek a kocsikat adja el a Padosi Hád. Szóval az is egy, nekem legalábbis az ugrott be, tehát hogy ha ez így van, ha nem, én azt
igen,
mondom, hogy
az
biztos, hogy tudatos van. És hogy ez jellemző a szövegre, hogy nagyon sok mindent belepakolsz te magad is. És hogy szerintem ez is egy ilyen nagyon, nagyon nagy erénye, hogy sokkal többet bele tudsz rá tenni, mint amennyi ott van.
Nagyon, nagyon, nagyon kellemes olvasmány volt most nekem is, és talán jó szívvel tudjuk ajánlani ugye a hallgatóinknak, és jó szívvel tudjuk ajánlani a podcastet is, vagy a hangoskönyv verziót is, mert hogy az is nagyon, nagyon szórakoztató. Jó, van-e még valami ehhez, Sanya, mert itt lassan kifutunk az időből.
Hát én csak a szokásos hozzáfűzésemet tudom
tenni. Megint semmiről nem beszéltünk.
Tehát nem azt, hogy semmiről nem beszélt, nagyon sok mindenről beszéltünk, konkrétan magáról a szövegről nem, de ezt most talán meg is bocsájtom saját magunknak, mert...
Már olyan bonyolult lenne ez... igazából, tehát hogy most itt ilyen nagy térképeket,
igen.
Meg hálókat kéne felrajzolgatnunk, amire én boldogan bíztatok mindenkit, mert tényleg, tényleg nagyon jó játék, tehát egy ilyen, mint az ilyen kémfilmekben, ahogy a hálózatnak a figuráit kapcsolják össze, és ezeket ilyen fonállal és rajzszögekkel összekötik, valami rohadt bonyolult képlet jön neki ebből szerintem.
És akkor nekem még egy dolog eszembe jutott, szintén egy korábbi szöveg, amiről beszéltünk már a podcastben, ez a Jókainak a nincs.
Nekem is eszembe jutott, amúgy.
Ott is az volt, hogy amikor elkezdtük mesélni a sztorit, rájössz arra, hogy egyszerűen semmit nem lehet kihagyni, mert akkor...
Igen. Tehát mindenki olvassa el. Tehát, hogy semmit nem tudunk ezt hozzátenni, de ne egyszer olvassa, hanem többször, és hallgassa meg. Na szuper, akkor térjünk rá a polcomon találtam rovatra. Én most megmondom őszintén, hogy én nem készültem semmivel, de bíztam abban, hogy te biztos fogsz.
Pedig én nagyon kíváncsi voltam, hogy te mit fogsz választani.
Hát Barabási Albert László, bármelyik művét tudnám választani hálózati kutatások kapcsán.
Az teljesen jó megfejtés lenne. Amit én hoztam, ez Tóth Krisztinának egy verse, mégpedig az első kötetében az őszi kabátlobogásban jelent meg, és az a címe, hogy Fogadkozás a Rottenbiller utcában, így hangzik. Pénzt dobtam az éjszaka vizébe, fogadom, többet ide nem jövök. Sejhaj, elmegyek, Rottenbiller utca. Repült a korlát fölött. Ajtó csapódott, kapuzárás. Körbenézni még visszajöttem. Utolsó cigarettafüst, bizonytalanul. Gyufa röppen. Udvarba ejtett lámpafény. Folyosó lépések zaja. Lebbenő csipkefüggönyök, gangra akasztott éjszaka. Most is nehezen élek, vékony sárgarész drótfonálon. Hegedű hangon szólni kezd, marionett, ha szökni vágyom. Égágyon Rottenbiller utca, esőben futok taxit fogni. Zuhogni kezdett, el se áll majd, visszasodor, ki tudja, hogy mi. Ázott kabátomat kitárom, hat fúj át a szél. Elgurult pénz, pörgő ígéret, megkerül, elvész, visszatér.
Ú, de jó ez a szöveg. Nagyon tetszett.
És hogy megmondom őszintén, hogy az a Rottenbiller utca, akár az, hogy megvan, rajta.
Megvan ez a hangulat.
Nekem mind, és ez a hangulat megvan, és hogy sokkal korábbi ez a Tóth Krisztina szöveg, de hogy olyan, mintha ezek olyan szinten jól beszélgetnek, és ez is tök jól példázza azt, hogy így teljesen mindegy itt a Chicagóban is, hogy valami a századfordulón történik, vagy az utolsó szövegben szinte napjainkban játszódik, teljesen
van ott
mindegy.
Egy, van ott ezek egy furcsa állandóság, ez kétségkívül
igen,
így
van. Igen. És azért lehet, hogy azt nem is emeltük ki, de hogy azért ott van minden esetre a Chicagóban ez a folyamatos ilyen romlás, ez a
igen,
pusztulásnak
igen,
a,
igen,
az ilyen mélabúja, de nem lesz ilyen depressziós mélabú, hanem csak így inkább ilyen tényközlő. Így hát ez van.
Na jó, van. Akkor következő adásunk az mi?
Most muszáj ezt megnéznem, mert így most szerintem Szilágyi Istvánnak a
Kőhullapadók útba. Hát az egy nagyon nagy regény. Jó, tök jó. Akkor biztatjuk a hallgatóinkat, hogy lássanak hozzá Szilágyihoz, hogyha érdekli őket, és akkor mi pedig köszönjük szépen a figyelmet. Én Mészáros Márton voltam.
Én pedig Neszlás Sándor. Akkor arra nem is beszéltem, hogy a Chicago kimondott, hogy Chicago Bulls, nekem kosárlabda, Michael Jordan, hogy ez nekem annyira adja magát, de nyilván ez nem kapcsolódik így a szöveghez, de hogy az emberben milyen Chicago kép van, és hogy azért azt kell mondanom, hogy így, tehát a világon, tehát van egy sportág, van egy sportul, aki így egy várost ilyen szinten meg tud határozni.
Mondjuk és a Magic Johnsonnal mi a helyzet?
Hát neki semmi köze nincs a Chicagóval.
Tényleg nem játszott a soha.
Ne, ő a Los Angeles Lakersben játszott.
Basztikus, tényleg. Akkor ezt majd kivágjuk. Illetve ne vágjuk. Ennyire érdekel az egész kosár, nem?
Na jó, azért ezt kivágjuk, mert én fogok úgyis. Jó.